Szeretnék felolvasni egy zsoltárt az imádkozás előtt, a 62. zsoltárból, vagy a 62. zsoltár teljes egészében, egy Dávidtól írt zsoltár. Csak tisztelettel feltekintve Istenre csendesedik el a lelkem, őtőle jön a segítségem. Csak ő az én kősziklám és segítségem, az én erődítményem. Nem fogok túlságosan megrendülni. Meddig lázadoztok még egy ember ellen, mindnyájan le akarjátok teríteni, mint egy omladozó falat, mint egy düledező falat, amely az összeomlás előtt áll. Igen, arról tanácskoznak, hogy letaszítsák őt az ő magaslatáról, a hazugságban teli kedvük szájukkal áldanak, de a szívükben átkozódnak. Csak tisztelettel feltekintve Istenre, de csendesedik el a lelkem, őtől jön a reménységem. Egyedül ő a kősziklám, és a segítségem, az én váram, nem fogok megrendülni. Istenen nyugszik az én üdvösségem, vagy szabadításom és tisztességem. Az én erős sziklám, az én menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti néptársak, öntsétek ki szíveteket előtte, Isten a mi menedékünk. Az emberek fiai csak egy lehelet, egy ámítás, megtévesztők a főemberek. A mérlegen lebegnek mindannyian könnyebbek, mint egy lehelet. Ne vessetek reményt a zsarolásra, és ne támasszatok hiú reményt a rablásra. Ha a gazdagság gyarapszik, ne tegyétek függővé a szíveteket tőle. Egy dolog az, amit Isten mondott, és kétféleképpen vettem tudomásul, nevezetesen, hogy a hatalom Istennél van. És te nálad, ó mindenek ura, van az irgalom is, a kegyelem, sőt, te mindenkit az ő tettei szerint jutalmazol meg. Eddig Isten nekem a drága és szent ígéje. Amint látjuk, Istennek ez az embere sok szorongatásba került, de az ő szemeit és az ő reménységét is Istenbe vetette. És azt is látjuk, hogy képes volt másokat is arra bátorítani, hogy ők is helyezzék reménységüket Istenbe. Azt mondja itt a 8. versben, Istenen nyugszik az én üdvösségem, vagy szabadításom és tisztességem. Az én erős sziklám és menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti néptársak. Öntsétek ki szíveteket előtte. Azt hiszem, szeretteim, hogy minden bizonnyal ez a legjobb dolog, amit mi is megtehetünk, hogy kiöntsük előtte a szívünket. Emberek, ha kiöntjük a szívünket az emberek előtt, lehet, hogy nem értenek meg minket annyira. De az Úr az, aki mindannyiunkat megért, és ő ismeri a mi szívünket, és egyedül ő képes segíteni is, megmenteni és erősíteni. Éppen ezért újra eljöttünk, hogy felajánljuk az ő nevének a tiszteletet és a felmagasztalást, és hogy felemeljük hozzá a tekintetünket. És itt azt mondja Dávid olyan csodálatosan, csak tisztelettel feltekintve Istenre csendesedik el a lelkem. Igen, legyen úgy, hogy a mi lelkünk is megtalálja a békességet, az örömöt és a nyugalmat, kizárólag és egyedül csak az Úrban. Legyen, hogy Isten a segítségünkre legyen ma este, hogy valóban mindentől kikapcsolódjunk, és felküldjük hozzá érzékszerveink, gondolataink, és szem előtt találjuk a Golgota beteljesedett művét is, azt, amit ő értünk véghez vitt. Ott nyugalom van, és ott pihenés van a fáradtaknak. És azt hiszem, hogy mindannyian elfáradtunk az idő folyamán, de Isten újból fel akar minket frissíteni még ma este is. Hadd kérjük őt erre, és ő kegyelemből meg fogja ajándékozni. Hadd álljunk fel imádkozni. Hűséges Istenem, mi vagyunk a te néped, a te kezed nyája, akik akiket elhívtál ezekben a napokban. Itt állunk, te előtted, te ismered a szívünket, ismered az én szívemet, mindannyiunk szívét. Dávid pedig kijelentette, csak tisztelettel feltekintve Istenre csendesedik el a lelkem. Uram, te ismered a szívünket, hogy mennyire nyugtalanítják ezek vagy amazok a dolgok. De hadd tekintsünk fel te hozzád ebben az órában, nézzünk fel hozzád, hogy elcsendesedjünk, és hogy békességet kapjunk, és hogy szabadulást nyerjünk, és hogy segítséget és szabadítást is kapjunk, mert mindez egyedül tőled származik. Senki más nem adhatja ezt meg nekünk úgy, mint egyedül te, Uram. És ezért feltekintünk te hozzád. Tisztelettel feltekintve te hozzád, ó Istenem, azt szeretnénk, hogy elcsendesedjen a lelkünk, hogy hallgassunk te rád, amit mondani akarsz nekünk ma este is. Miközben hallgatjuk a te szavadat, tudni fogjuk, hogy te szólsz hozzánk, és hogy jót akarsz velünk, és hogy segíteni fogsz rajtunk, rajtam és mindnyájunkon. Ajándékozz meg kegyelemmel, Uram, a szólásra, és ajándékozz meg kegyelemmel a hallgatásra is. Áldj meg mindannyiunkat, akik eljöttünk, és mindazokat is, akik ma este nem lehetnek itt. Áld meg őket, és kegyelmet gazdagságából. Imádunk téged, és kérünk, Uram, légy irgalmas hozzánk, légy közel hozzánk, bocsáss meg nekünk, Uram, hiányosságainkat, bocsáss meg vétkeinket, Uram, bocsáss meg áthágásainkat, bűneinket, hiányosságainkat, gyengeségeinket. Uram, te ismersz bennünket. Mi csak emberek vagyunk, feledékenyek és gyengék, Uram, könyörülj rajtunk ebben az esti órában is, és segíts rajtunk, Uram. Azért gyűltünk össze, hogy tisztelettel és dicsérettel adózzunk a te nevednek, és imádattal is. Légy közzel hozzánk, Uram, áld meg testvéremet is, aki előterjeszti a te ígédet. Ajándékozz meg sok kegyelemmel őt, erővel, magasságból, Uram, szükségünk van rád, és áld meg mindazokat, akik szintén látogatóba jöttek hozzánk. Ajándékozz meg kegyelemmel, mindezt a Jézus nevében kérjük. Amen. Frank testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a nagy kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy imádkozzunk, hogy hálát adjunk Istennek. Ahogy ott ültem, elgondolkodtam a következő gondolaton, senkit sem lehet betuszkolni Isten országába, nem lehet beleprédikálni, nem lehet imádkozva sem betenni, és nem lehet még énekelve sem beilleszteni Isten országába. Bele kell születni. Bele kell születnünk. És ha aztán belegondolunk abba is, hogy egyesek, különösen, ha hívő családból származunk, valahogyan úgy automatikusan hívők vagyunk. És ez nem ritka esetben nehézségeket hoz magával. De aztán mindenkinek megadatik, hogy megélje és megtapasztalja a saját óráját Istennel. De ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt felismerjük, felfogjuk, megértsük, mindenkinek meg kell, hogy legyen a saját személyes élménye, tapasztalata Istennel. Ennélkül nem működik semmi. Egy próféta, az apostolok, rokonok, ismerősök mindannyiunknak lehetnek nagyszerű élményeink Istennel. És ez csak megerősíthet téged, és engem is a hitben. De ez nem lehet elegendő számunkra. Nekünk személyes tapasztalatot kell szereznünk Istennel. És remélem, hogy nem tart már sokáig, amíg az utolsóknak is meg lesz az üdv bizonyosságuk, hogy valóban volt egy nap és egy óra az életükben, amikor addig imádkoztak, amíg Isten szelleme által bizonyosságot nem nyertek afelől, hogy kegyelemben lett részük, hogy Isten gyermekei lettek, a Jézus Krisztusba, ami Urunkba vetett hitáltal. Számomra nagy csalódás lenne, ha azok az emberek, akik évről évre egyértelműen is igazán hallották Isten igéjét, nem lennének azok között, akiket az Úr hazavisz azon a bizonyos dicsőséges napon. És ezért hadd vessünk teljes igyekezetet arra, hogy szem előtt tartsuk, hogy nem egy felismerésen múlik, nem egy tanítás üdvözít bennünket, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. Az ő értünk a Golgotai kereszten kiontott vérében vetett hit, mert ott kötötte meg velünk az új szövetséget. Kaptam egy képeslapot, vagyis egy levelet Nils testvértől, egy képeslapra írva, amit fel fogok éppen olvasni. Kedves Frank testvér, köszönöm szépen együttérzésedet és koszorú adományaitokat. Az örök szeretetben összefogva volt a legjobb megfogalmazás, amit valaha olvastam. Isten szeretete mindig túlmutat a halálon. A keresztények mindig viszont látják egymást, még egyszer meglátják egymást. Én hiszem, hogy sok mindent jobban megértesz, mert átélted a mély pontokat. Minden bizonnyal ez a szívéhez szólt. Milyen csodálatos, hogy őszintén elmondhatjuk, hogy a mi részünkről a legkevésbé sem változott semmit a hozzáállásunk valakivel szemben. Ezt tiszta tekintettel, őszinte szívvel, igazmondással elmondhatom. És őszintén kívánjuk, hogy mindenki ki eljusson az igazság felismerésére. És akkor itt van még ez keresztbe írva. Legyen, hogy Isten szeretete ne válasszon el minket sem az örökké valóságban. Nos, ez bizonyos, hogy Isten szeretete még senkit sem választott el. Isten szeretete eddig még mindenkit egyesített, és most is mindenkit egyesít. Mert úgy szerette Isten a világot, mindannyian ismerjük a János 3.16. versét. És így hálásak vagyunk, hogy a mi együttérzésünk volt valami mondani valója a megpróbáltatás órájában, és bizonyára minden koszorút elolvasott azzal, ami a szallagokra volt írva is. És ez megérintette őt. Ennek kifejezetten és szívből örülünk. Néha elmullasztja az ember élete folyamán elvégezni valamit. Nos, akkor a temetésen behozzuk a lemaradásunkat. De hadd legyünk tekintettel arra, hogy ténylegesen megtegyük életünk során, amit csak tudunk, hogy szolgáljuk egymást. Ahogy Branham testvér mondja is, jobb egy kis virágcsokor életünk során, mint egy nagy koszorú a halálunk után. Igen, néha nehezünkre esik, de hadd maradjunk egyszerűen természetesek. Tudjátok, amikor a hívővé vált emberek nem maradnak természetesek, az csak egy látványosság. A hívőknek olyan természetesnek kellene maradniuk, amilyennek csak lehetnek. Ájtatosan kegyeskedő állarc és pózolás nélkül. Már most, amikor a 62. Zsoltára gondolok, nagyon kellemetlen dolgok jutnak eszembe. Az 5. verset, ha olvasom, igen, arról tanácskoznak, hogy letaszítsák őt az ő magaslatáról, az ő méltóságából. A hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, de szívükben átkozódnak. Vannak olyan márkáns napok, bibliai szakaszok, események, amelyek maradandó nyomot hagynak bennünk, amelyek a bőrünk alá hatolnak, hogy ne mondjuk azt, hogy a csont és a vellünkbe is áthatoltak. Ami engem ennél fogva foglalkoztat, az az, hogy az ember hall egy olyan szót, ami pontosan egy helyzetre van szabva, és figyelmeztetésként kellene is lehetne felfogni, és mégsem hallja meg. Hallja, és mégsem hallja meg. Hogy el van olvasva, és mégsem vesszük észre, hogy Isten mit akart személyesen nekünk üzenni. De Isten tovább megy, az idő is tovább megy, nem jön vissza egy nap sem, nem jön vissza egy lehetőség sem, és ezért hadd tekintsünk előre, és az Úr segítségével menjünk is előre. Semmi hasznunkra nem lesz, ha előre nézünk, ha csak nem ragad meg bennünket Isten kegyelme, és nem vesszük szívünkre, szívjünkké, nem tesszük azt, amit Pál apostol a Filippi belieknek ír, vagy amit saját magának is igényel és mond, hogy elfelejtem azt, ami mögöttem van, és kinyújtom magam azután, ami előttem van. De a lecke, amit nekem, amit mindannyiunknak meg kell tanulnunk, az az, hogy hagyjuk, hogy Isten ígéje, mihelyt elolvassuk, azonnal érintsen bennünket, és folyamatosan tegyük fel magunknak a kérdést, Uram, mit akarsz mondani nekem ezen keresztül? Akkor odafigyelnénk, akkor számítanánk valamire, és talán fel is lennénk készülve arra, és még jobban hogy meg tudjunk jobban birkózni a helyzetünkkel. De Isten segítségével hallottuk, mikor is volt a hétvégén, szombaton vagy vasárnap, ahogy a proféta megfogalmazta. Még akkor is, amikor a dolgok lefele mennek, akkor is felkiáltunk, Isten segítségével újra felfele fog menni. És akkor mégis előre megy a mi Urunkkal. A szemeim már is a 63. Zsoltára szegeződtek, amit Branham testvér bizonyára gondolatban összetévesztett azzal az egy prédikációval, azzal az egy Zsoltárral, abban az egy prédikációban, amit Dávidnak tulajdonított. Itt ez áll. Ó Istenem, Zsoltár 63.2. Ó Istenem, Te vagy az én Istenem, Téged kereslek, lelkem szomjazik Te utánad, testem sóvárok Te utánad, mint a száraz, szomjozó, víztelen föld. Így kutattam én Te utánad a szentélyben, hogy megpillanthassam, vagy szemügyre vegyem a Te hatalmadat és dicsőségedet, mert a Te kegyelmed jobb az életnél. Az én ajkaim hadd dicsérjenek Téged. Így magasztalni akarlak Téged egész életemben, felemelem kezemet a Te nevedben. Amint a 62. Zsoltárból láthatjuk, ebben az esetben Dávid, Isten emberei sok mindenen mentek keresztül, de egy dolog megmaradt számára, és ez megmarad neked is, és nekem is, hogy beléphetünk Isten szentélyébe, és elcsendesedhetünk. Előtte többször is kijelentette Zsoltár 62.2, csak tisztelettel feltekintve Istenre csendesedik el a lelkem, őtől jön a segítségem, csak ő az én kősziklám és segítségem, és erődítményem, stb. Aztán megismétli a 6. versben, csak tisztelettel feltekintve Istenre csendesedik el a lelkem, egyedül A hetedik vers, egyedül ő az én kősziklám és segítségem, az én erődítményem. Bízzatok ő benne. Kilencedik vers, mindenkor ti néptársak, öntsétek ki szíveteket ő előtte. Isten a mi menedékünk. Ezek mind csodálatos szavak. És ennél fogva az a legszebb, hogy Isten szelleme által lettek megírva a mi áldásunkra és javunkra a legkülönfélébb tapasztalatok alapján, hogy mi is megtaláljuk az útat Istenhez életünk minden helyzetében. Csak tisztelettel feltekintve Istenre csendesedik el a lelkem. Ó, Istenem, Te vagy az én Istenem! Hányszor elmondtuk már? Olyan sok emberek vannak, sőt milliók, akik azt mondják, hogy létezik egy Isten. Ugye? Ez igaz is. De kiváltságos állapotban lehet az, aki el tudja mondani azt, hogy ó, Istenem, Te vagy az én Istenem! Nem csak egy Isten, hanem egy személyes Isten, Te vagy az én Istenem, Te vagy az én szabadítóm, Te vagy az én üdvösségem, Te vagy az én erődítményem, Te vagy menedékem, feltekintve Te hozzád csendesedik el a lelkem. Lelkem szomjazik Te utánad, testem sóvárok Te utánad, mint a száraz szomjazó víztelen föld. Aki látott már olyan száraz földet, amelyet átjuggatott és kiszárított a nap melege, látta a repedéseket, amelyek megjelennek a földbe. Néha láttam Afrikába, különösen egyszer, amikor hosszú utat kellett gyalogosan végigvonulnom a kávéföldeken, micsoda repedések keletkeznek a szárazságtól, és milyen lesz, amikor az eső leesik. És minden újra kiegyenlítődik, minden újra megtermékenyül, minden újra kiegyenlítődik, és az emberek megművelhetik a földet. És ez itt a szép. Így kutattam Te utánad a szentélyben, nem akárhol, hanem a szentélyben. Azon a helyen, ahol Istennel beszélgetett, kutatta az ő jelenlétét, nekünk is ugyanezt kell tennünk. Ha már minden keresztül kasul megy, akkor legalább amikor itt összejövünk Isten jelenlétében, hadd keressük az ő jelenlétét. És most van itt valami írva, ami eszembe juttatja a mai prédikációt, amit a végére lefordítottunk. És hadd vegyem tekintetbe a Te hatalmadat és a Te dicsőségedet. Brennan testvér valóban ezt mondta, én látom a Szent Szellemet itt a helyiségben, a teremben, most ott van a fal mellett, oda megy ehhez, a bizonyos emberhez, és ahhoz az emberhez, itt előre megy, ott megint visszamegy. Képzelje csak el az ember vizuálisan ezt, hogy Isten az Úr ebben az esetben valóban, láthatóan bejön egy összejövetelben, látható lesz egy összejövetelben, és ide-oda lebeg a természet feletti fényfelhőben, ebben a fényben, a dicsőség felhőjében, a gyülekezetben, az összejövetelen. És az emberek részesülnek Isten áldásában, és megtapasztalják az Urat. Hát nem valami nagyszerű dolog ez. Egy ilyen embernek nem volt nehéz kimondani, hogy Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké, ugye? Nem volt nehéz neki ezt kimondani. Isten megtartja az ő szavát, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében. Ott van az Úr közöttük. Nem csak mint egy ígéret, hanem mint beteljesedett ígéret, mint valóság. És ez az, ami egészen újonnan meghatott engem, mert mi is Isten meglátogatására várunk. Nem csak azért, hogy beszéljünk róla, hiszen tudjátok, a gazdagon megáldott években, és én ezt hiszem is, én hiszem, hogy Isten természet feletti dicsősége sokszor volt itt közöttünk is. És hogy most már csak a csükkedésünk, vagy a helyzetünk, amiben éppen vagyunk az, ami újra és újra lehúz minket, vagy engem különösen, hogy így mondjam, titeket persze nem, de engem újra és újra mindenféle körülmények között, és ez szinte elviselhetetlen, mert tudjuk, hogy az Úr tényleg ugyanaz. És hogy ő kiáll az ő szava mellett, minden kétség nélkül, határozottan igen és amen, nem ha és te, hanem igen és amen, hiszen pontosan így van ez. És ha ezt teljes szívünkből hisszük, és számítunk is rá, akkor meg is fog történni. Itt az van írva, Zsoltár 63.5, így magasztalni akarlak téged életem minden napján, a te nevedben emelem fel kezemet. És most szeretnék még egy részletet felolvasni röviden, a Jeremiás 29. fejezetéből. Jeremiás 29. fejezete a 4. verstől. Ezt mondja, vagy így szól a seregek ura, Izrael istene mindazokhoz a száműzöttekhez, akiket én Jeruzsálemből Babilonba hurcoltattam. Építsetek házakat, és lakjatok bennük, telepítsetek kerteket, és élvezzétek azok gyümölcsét. Vegyetek magatoknak feleségeket, és nemzetek fiakat és lányokat. Vegyetek feleségeket fiaitoknak is, és adjátok férhez leányaitokat férfiaknak, hogy fiak és lányok anyjává váljanak, és ott szaporodjatok, és ne fogyatkozzatok létszámban. Igyekezzetek annak a városnak a jó létét biztosítani, ahová száműzetésbe juttattalak benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a városnak a jó lététől fújjuk a ti saját jó létetek. De most jön egy tényleges szövegszakasz. Mert ezt mondja a seregeknek ura, Izrael istene, ne engedjétek magatokat megtéveszteni a közöttetek élő prófétáitoktól, se jövendő mondóitoktól, és ne higgyetek az álmodozóitoknak sem, akikkel álmokat láttattok magatoknak, mert hazugságokat prófétálok nektek az én nevemben. Én nem küldtem el őket, így szól az Úr kijelentése. Sokkal inkább így szól az Úr, csak majd, ha letellik teljesen a 70 év Babilonra nézve, akkor foglalkozom ismét veletek, és beteljesítem a nektek tett boldogító ígéretemet, hogy visszahozzalak titeket erre a helyre. Mert nagyon is jól tudom, milyen gondolataim vannak ti veletek szemben. Így hangzik az Úr kijelentése, tudniillik az üdvösséggel kapcsolatos gondolatok, és nem a szenvedéses gondolatok, hogy jövőt és reménységet biztosítsak nektek. Rögtön azonnal, akkor, amikor engem segítségül hívtok, válaszolni akarok nektek, és ha hozzám imádkoztok, meg akarlak hallgatni benneteket, és ha kerestek engem, meg fogtok találni. Igen, ha teljes szívből vágyakoztok én utánam. Úgy megengedem, hogy megtaláljatok engem, így hangzik az Úr kijelentése. És meg akarom fordítani a sorsotokat, és összegyűjtelek benneteket minden nemzetből és minden helyről, ahova eltaszítottalak benneteket, így szól az Úr kijelentése. És vissza akarlak hozni benneteket arra a helyre, ahonnan elvitettelek benneteket. Ezeknek a szavaknak a tanulsága az, hogy Isten mindenre meghatározott időt szabott ki. És ha Isten mondott valamit az ő szavaiban, akkor fenn fogja tartani azt arra a meghatározott időre, amelybe annak be kell teljesülnie, vagy következnie. Ha rögtön akkor, amikor eljön az idő, segítségül kell hívnunk az Úr nevét, kell hívniuk az Úr nevét, akkor meg fogja hallgatni őket, akkor vissza fogja vezetni őket, újra telepíteni, megfordítja a sorsukat is, mert az ő gondolatai kapcsolatosak az üdvösséggel és a békességgel, nem pedig a szerencsétlenséggel és a viszálykodással. De már akkor is voltak olyan emberek, akik egyszerűen felhergelték Isten népét, és úgymond az Úr nevében mondtak nekik dolgokat, anélkül, hogy ő szólt volna, mondott volna valamit is. És így Isten az Úr kijelentette és megjövendölte az ő prófétáján keresztül, hogy a népnek fel kellene készülnie arra, hogy ott maradnak el erre a bizonyos időszakra. És látjuk, hogy Isten tanács határozata mindig helyes. Bármennyi próféta bőtölhetett volna, és imádkozhatott volna, Isten egyáltalán nem hallgatott volna még oda se. Mert az ellenkezett volna az ő akaratával. Senki sem kellene Isten akarata ellenében imádkoznia, mert az csak felforrósítja a hangot, és időt veszteget. Nekünk Isten akarata szerint kell imádkoznunk, csak hogy mielőtt Isten akarata szerint imádkozhatnánk, minden más hangot el kell dobnunk, félre kell tennünk, és meg kell hallgatnunk Isten igazi hangját, amely kötelező érvényen szólt hozzánk. Majd meg is kell értenünk, és válaszolnunk is kell arra szépen, amit az Úr mondott nekünk. Engem megérintett ez a szöveg. Mennyi hírverés, lelkesedés lett már mindenütt csapva az évek során, és belettek jelentve a legnagyobb ébredések. És mi történt? Vajon talál-e hitet? Azt a hitet, ahogy a Szentírás mondja. A hitet ő benne, a hitet az ő szavában. Talál-e olyan embereket, akik szívük mélyéből hit neki, amikor kinyilatkoztatta magát. Ehhez meg kell értenünk, hogy hogyan bontakozik ki Isten terve ebben az időben. És felismerjük, hogy az Úr egy keskenyösvényen jár velünk. Mi nem tehetjük azt, amit akarunk, nekünk csak egy vágyunk van, a szívünkben, hogy Isten akaratát teljesítsük is. Minden más egyébnek amúgy sincs tartósága. De annak idején, amikor Izrael népe el lett vezetve, foglyul lett ejtve, mindenki elbártoltalanott egyikat, másikat hibáztatta, viszálykodás volt közöttük, minden zűrzavaros volt, nem voltak jó helyzetben valóban. És a próféták már is kihasználták ezt a helyzetet, és mindig erőteljesen szónokoltak, ígérgettek, és prófétálgattak nekik olyan dolgokat, mint amilyeneket itt éppen olvastunk. Csak hogy aztán Isten is közbelépett. Nem tudta elviselni és végignézni, hogy hamis reménységeket ébresztettek ezekben az emberekben, amelyek soha nem teljesedhetnek be. És elküldte az ő prófétáját, hogy adja meg az ő népének az utasítást. 70 teljes év el fog telni. És mit olvastunk aztán Ézsás próféta 9. fejezetében? Ott van megírva az, hogy ez az ember elolvasta Jeremiás prófétát, hogy megtudja, megállapítsa, mennyi időbe is tellik, és mi lesz az az idő, amelyen mindezek a dolgok meg fognak történni. A Dániel 9. fejezetében, a 2. verstől ez van írva. az ő uralkodásának első évében én, Dániel, figyelmet szenteltem a Szentírásnak. És utána jártam, utána néztem az évek számát illetően, amelyről az Úr szava egyszer elhangzott Jeremiás prófétához, hogy tudni illik Jeruzsálem romjai felett egy 70 éves időszaknak kell eltelnie. Így arcomat vagy tekintetemet tehát Istenhez, az Úrhoz fordítottam, hogy imádságban és könyörgésben, bőjtben, zsákruhában és hamuban keressem őt. Mi történt? Mindegyik próféta minden alkalommal kapcsolatot létesített azzal, amit Isten prófétája az Úr nevében, az ő ideje előtt mondtak, beszéltek és prófétáltak. Ő a Szentírásban kutatott. Ő nem elégedett meg azzal, amit ő maga vagy mások gondoltak vagy mondtak. Ő bizonyosságot akart arról, hogy mit tesz Isten az ő népével, mi a következő lépés. Hát nem csodálatos-e azt tudni, hogy Isten elküldött egy igazi prófétát ezekben a napokban, aki átkutatta a Szentírást, és Isten szelleme képes volt kinyilatkoztatni neki, hogy milyen proféciák teljesednek be ezekben az időkben, vagy ezekben a napokban. Újra és újra hangsúlyoztuk, hogy nem egy személy kiemelkedettségéről van szó, de amikor Isten tesz valamit, bolondság lenne figyelmen kívül hagyni, és bolondság lenne nem odafigyelni rá. Mert egy Isten által küldött ember Isten szavait mondja Isten népének. És ezt már elégszer elmondtuk, ez Isten utolsó, hiteles és kötelező érvényű üzenete. És Isten az Úr hozzálátott egy általános helyreigazításhoz, és nekünk mindenben a Bibliát kell követnünk. De hiszen tudjátok, hogy mi a helyzet ezzel. A Bibliát mindannyian olvastuk, és nem csak mi, hanem sokan mások is szorgalmasan olvasták, anélkül, hogy elérkezett volna az idő mindazon dolgok kinyilatkoztatására, amelyek az utolsó nemzedéknek lettek szánva, hogy fel lett volna tárva. De most, mivel mi vagyunk az a nemzedék, vagy abban a nemzedékben élünk, amelyikben bizonyos proféciák meglettek adva, mégis számítanunk kell arra, hogy beteljesednek, mert erre az időre lettek szánva. Dániel kutatott a Szentírásban, a Szentírásokban, és olvasta az Úr szavát, amely egykor Jeremiás prófétához lett intézve. Milyen csodálatos! Egy próféta nem a kabáta újjából rángatta ki a kinyilatkoztatásokat, hanem elolvasta a Szentírást. Isten ígéjének alapján tájékozódott, és Isten szelleme mindig Isten ígéjébe vezet bennünket. Valami más egyéb nem létezik. Bármilyen szellem, amely az ígek körül és az ígén kívül vezet el valahogy, és az nem Isten szelleme. Miután ezt megtapasztalta, mélyen meghatódott, és imádságra késztett. De ezután olyan megrendítően hangzott el. Így arcomat vagy tekintetemet tehát Istenhez, az Úrhoz fordítottam, hogy imádságban és könyörgésben, bőjtben, zsákruhában és hamuban keressem őt. Mi volt ez? Hiszen felismerte a Szentírásból, hogy Isten volt az, aki ezt mondta, amit mondott. Mennyi idő telt volt el? Hány év telt el? Azt hiszem 68 év telt el addigra, ha jól emlékszem. És most elérkezett az idő. Mielőtt Isten felkészült arra, hogy visszavezesse az ő népét, rendelkezett egy emberrel, aki tudott kutatni, képes volt arra, akit Isten szelleme vezetett, aki a megfelelő időben elolvasta a megfelelő ígét, és a megfelelő módon kapott útmutatást is, és bevezetést abba, amit Isten eltervezett, hogy megtegyen. Vajon Isten nagy emberei, ahogyan Branham testvér is időről időre is megemlíti, nem olvasták ugyanazokat a bibliai szakaszokat, amelyeket ő és mi mindannyian olvasunk? Vajon egy más bibliájuk volt? Nem, határozottan nem. Ugyanazok a versek, ugyanazok a fejezetek mindenütt, ma is ugyanazok állnak írva. De nem ragyogott fel, nem szólította meg őket, nem volt kinyilatkoztatás felőle, mert nem érkezett volt el, nem volt érett az idő erre. Most viszont itt az idő, és mi hálásak vagyunk érte. Kik vagyunk mi, hogy Isten úgy megkegyelmezett nekünk, hogy éppen ebben az egész emberi történelem legfontosabb nemzedékében élhetünk. Az egész emberi történelem legfontosabb nemzedékében. Kik vagyunk mi tulajdonképpen, hogy Isten olyan kegyelemmel ajándékozott meg bennünket, hogy nem kell hallgatnunk a sok hangokra körülöttünk, amely szívből, de önszántából szólnak, még ha az Úr nevét is ajkukra veszik, hanem, hogy megadatott nekünk az a kiváltság, hogy megkülönböztessük és meghallgassuk, hogy mérlegeljük, ki szólt most valójában az Úr nevében és Isten megbízásából. Szeretteim, ez számomra mindennél fontosabb. Mit használ nekem 400 ember, ha mind ugyanazt mondja, és ami nem igaz? Akkor inkább veszem azt az egyet, aki az Úr nevében egyetértően szól azzal, amit így is mondott annak idején, azt mondta Mikiás próféta is, mikor jövendőlt. És ő olyan bátor és merész volt, amikor Akháb őt vagy a többieket szólította, zárjátok őt börtönbe, mondja neki, és amikor visszajövök, majd én gondoskodom róla. Nagyon is jól tudjuk, hogyan intézkedett róla az Akháb módjára, ugye? De Istennek ez az embere semmit sem adott arra, ami körülötte zajlott, látott, hallott. Ő a Szent Szellem vezetése és ihletése alatt állt. Azt intézi még a királyhoz, rendben, ha te visszajössz, nem Isten volt az, nem az Úr volt az, aki szólt rajtam keresztül. Hát nem hatalmas dolog ez? Vajon megtetted-e volna te ezt? Hiszen a térdeink csak amúgy összezsugorodtak volna, mint a kocsonya. Nem, én örülök, hogy Isten minden emberének, Isten minden emberé felül örülök, Isten minden embere felül, még Dánielnek is, annak a három embernek is örülök, akik azt mondták, ezt azonban vett tudomásul, még ha a mi Istenünk nem is jönne a segítségünkre. Az, amit te itt felállítottál, az nem a mi Istenünk, az egy bálvány. És mi nem fogunk leborulni előtte. Most elképzelhetitek, hogy ez is felforrósodott ennél fogva, de aztán a kemence is 7-szer forróbbá ízítették, és ez sem segített nekik. Isten az Úr kiáll azok mellett a megpróbáltatás órájában, akik szilárdan helytálltak, amikor ki kellett állniuk a próbát, hogy bizonyságot tegyenek róla. És nem lesz ez másképp mindannyiunkkal sem. Isten kiáll azok mellett, akik kiállnak ő mellette. De mikor? A megpróbáltatás órájában. Ó, amikor minden dicsőséges és örömtele, és együtt énekelhetünk, és egy egész tömeggel együtt játszhatunk, akkor minden rendben van, ugye? De amikor hirtelen az van mondva, te is együtt voltál ezzel az emberrel, és ő azt mondja, ennyi dehogy, én még csak nem is ismerem őt, egyáltalán nem ismerem. Ó, Péter, szegény szíve elkezdett dobogni, szorogni, és azt gondolta, Istenem, mi más vár még rám, nem de? És akkor jön is másik, még nem volt vége, megint jön valaki, a következő, várjunk csak egy pillanatra, hiszen a beszéded elárul téged, te is galileai vagy, te is ezzel az ember tartottál. És ő mondja tovább, hagyd abba, én egyáltalán nem is ismerem őt. Ó, borzalom, Péter! De észreveszünk, hogy mi hiányzott neki az erő, Isten ereje, a Golgota még nem következett be, a vér még nem folyt ki, még nem volt megváltás, nem volt üdvösség, nem volt megújulás. Még akkor a régi Péter volt sok új és jó ötletekkel, ugye? De a régi Péter mégis, az újjászületes még nem volt lehetséges. És a megváltó olyan szeretetteljes volt hozzá, és azt mondja, Péter, ha egyszer majd megtérsz, erősítsd meg a testvéreidet. Tehát még nem tértek meg az Úr követésében, és aztán egy kicsit oda-vissza tántorgott, ugye? De mi történt később? Később keservesen sírt. Látta, hogy mi történt a Golgotán. És az ő számára örökre eldőlt a dolog. Örökre, örökre, örökre. Vajon mit érezhetett, gondolhatott a Péter testvérünk? Vajon mi zajlott le benne? Mit érezhetett? És aztán ez a szeretet, amely el lett árasztva az ő urától, akit megtagadott az előtt. Amikor a kakas kukorékolt, már minden. Nos, nem volt még túl késő, de elérkezett az ő órája akkor. Milyen hűséges a mi Istenünk. Nem hagy senki cserben, aki megvallja őt. Még akkor sem, ha a megpróbáltatás órájában nem egészen úgy reagál, ahogyan kellene. Isten mindent számításba vett. És mi 100%-unk számíthatunk az Úrra és Isten kegyelmére. És a mi Istenünk és Urunk aztán olyan nagy lelkűen visszafizette neki, és mindent megajándékozott neki. Mindig hűséges lenni Jézushoz, mindig hűséges ő hozzá. Jeremiás 29.11. Mert nagyon is jól tudom, milyen gondolataim vannak veletek szemben. Így hangzik az Úr kijelentése, tudnélik az üdvösséggel kapcsolatos gondolatok, és nem a szenvedéses gondolatok, hogy jövőt és reményt biztosítsak nektek. Rögtön azonnal, akkor, amikor engem segítségül hívtok, amikor elérkezett az idő, amikor Isten órája ütött, rögtön azonnal, akkor, amikor engem segítségül hívtok, válaszolni is fogok nektek, és ha hozzám imádkoztok, meg akarlak hallgatni benneteket. Eljött az óra, a mi óránk, az Isten órája, és Isten órája a mi óránk. És az üdvösség napja, amelyet Isten számunkra készített, a kegyelmi idő befejezése a nemzetekből összetevődő gyülekezet számára. És ha kerestek engem, meg fogtok találni. Igen, ha teljes szívből vágyakoztok én utánam akkor, úgy megengedem, hogy megtaláljatok engem. Így hangzik az Úr kijelentése. Igen, ez volt az így szól az Úr. De ez időzítve volt, időhöz kötve. Itt nem mondott valaki valamit egyszerűen csak találomra, hanem egyértelműen Isten terve szerint lettek meghirdetve a mondottak. Az ígéret, amelyet Isten adott, a kijelölt időben beteljesedett. És akkor lehetett imádkozni is. Isten meghallgatott, hívott, válaszolt, kegyelem és üdvösség rendelkezésre állt. És ha kerestek engem, meg fogtok találni. Igen, ha teljes szívből vágyakoztok én utánam, úgy megengedem, hogy megtaláljatok engem. Így hangzik az Úr kijelentése, és meg akarom fordítani a sorsotokat, és összegyűjtelek benneteket minden nemzetből és minden helyről, ahova eltaszítottalak benneteket. Így szól az Úr kijelentése, és vissza akarlak hozni benneteket arra a helyre, ahonnan elvitettelek benneteket. Vissza oda, ahol a gyülekezet a kezdetben is állott, a hit legszentebb alapjára, az apostolok és próféták alapjára. Oda kell visszatérnie, oda fog visszatérni, és Isten az Úr megígérte, hogy abban az időben, amikor megfordítja az ő népe sorsát, amikor beteljesedik az idő, és betellik a mérce is, a mérték, a mérce, akkor mindent megváltoztat, meghallgat minket, és megajándékoz bennünket kegyelemmel. Ez az idő a mi időnk, és ez az idő most van. Ez a te időd, ez az én idő, ez a mi időnk. Az Úr elküldte az ő szolgát és prófétáját, megismertette velünk az ő üdv tervét, és ez volt akkor az idő, és ez az Isten órája ma is. Isten órája nem 10 vagy 20 év után volt, Isten órája akkor volt, amikor az idő beteljesedett. És így van ez a napjainkban is. Legyen, hogy Isten megajándékozna bennünket kegyelemmel, hogy szilárdan megálljunk a hitben. És ahogyan Dávid is megfogalmazta, kifejezésre juttatta, belépjünk Isten szentélyébe, feltekintsünk ő hozzá, felemeljük hozzá kezeinket, gyöntsük előtte a szívünket. Ő hozzá feltekintve elcsendesedik a lelkünk. Nagyon elcsendesedik, elcsendesedik Istenben. Csendesedj el lelkem Istenhez. És akkor ugyanaz lesz velünk is, hogy Istenben megpihenhetünk, és azt mondjuk, Uram, elérkezett hozzánk a te szavad. Meghallottuk a te szolgád és prófétád szájából. Nem hallgatunk többé senkire, te szóltál hozzánk. Minden más lepattan rólunk. A vetőmag belekerül a szívbe, és a szív bezárul. Nem fogad be többé semmi mást. Így nem történik további keveredés sem. Nem történhet semmi keveredés, hanem a tiszta isteni vetőmag el lett vetve, és aztán aratásként is be lehet takarítani, ami Istenünk dicsőséges kegyelmének felmagasztalására. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hűséges Istenünk, teljes szívünkből köszönjük a te drága és szent ígédet, amelyet folyamatosan szemünk előtt tartasz ebben az esti órában is. Meg akarjuk köszönni neked a prófétai ígét, a csodálatos és fenséges áltott gondolatokat, Uram, amelyeket hallottunk, és mindazt, amit kegyelemből felfoghatunk. Te szóltál minden időben. Uram, Isten emberei visszatekintettek arra, amit te mondtál, még ha hatalmas próféták is voltak. Ó Istenem, neked adjuk a tiszteletet, de mi azt akarjuk nézni, Uram, amit te szóltál, Uram, arra tekinteni, minden mást magunk mögött akarunk hagyni, Uram, és csak azt látni szemünk előtt, amit te akarsz, Uram. Imádat és tisztelet a te nevednek. Amen.